Klubrádió reggeli információs műsora. Reggeli személy.
Palóc Éva közgazdász, a Kopintárgi vezérigazgatója van velünk. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Valaki azt mondta valamelyik híroldalon, és nem tudom eldönteni, hogy cinikus volt, vagy optimista, hogy megnézve a mostani adatokat, ami szerint ugye visszazuhantunk egy technikai recesszióba, mert két egymás követő negyed év mutat rosszabb számokat, mint az azt megelőző három hónap, hogy hát a jövőre három hónap, vagy 3%-ot akar a kormány, az a minimum, mert ez abszolút meg fogjuk ugrani, mert olyan mélyen vagyunk, hogy innen már nagyot, nagyon nagyot ugrani. Igen, bocsánat. Sikerülhet. Szóval nem tudom eldönteni, hogy ez egy cinikus érvelése, de ha megnézzük, hogy hogyan indult ez az év, hogy a 4%-kal kezdett a kormány, ebből lett 2,5%, 1,8%, 1,5%, és volt, aki azt mondta, hogy akkor 0, ebből lett 0,7, ugye? A megtisztított szám végül is.
Mínusz 0,7, igen.
Szóval mindegy, visszatérünk arra, hogy mi következik mindebből, de mi okozta? És miért voltak annyira meglepve?
Visszatérve arra a kérdésre, hogy cinikus-e ez a megjegyzés, ebben valóban van valami, tehát kétféleképpen lehet okoskodni egy ilyen lejtmenet tekintetében. Ha nagyon lent vagyunk ebben az évben, akkor a jövő évi teljesítmény, az ugye ez egy osztás, ugye elosztjuk az előző évi teljesítménnyel, akkor jobb tud lenni, hiszen a tölt valamivel nagyobb. Tehát a rossz bázis az jó lehetőséget teremt egy magasabb növekedése. A másik okoskodás az az, hogy amikor a gazdaság megy lefelé, és most látjuk negyedévről negyedévre, nem csak, hogy két egymás követő negyedévben volt mínusz a növekedés, vagy volt zsugorodás, hanem tehát gyorsult is a lejtmenet, ebből nem olyan könnyű visszafordulni. Tehát a gazdaságnak van egyfajta folyamata, van egyfajta dinamizmusa, vannak üzleti döntések, stb. És az nem megy, hogy eddig lefele mentünk, és akkor hirtelen majd fölfele megyünk. Statisztikailag vagy okoskodásban a papíron ilyet lehet kitalálni, de valójában az üzlet folyamatok nem így zajlanak. Előbb le kell lassulni, vagy meg kell állni, és utána lehet fölfele indulni. Tehát olyan nincs, hogy az előző negyed évben a vállalatok még nem ruháztak be, mert bizalmatlanok voltak, mert nem látták jónak a kilátásokat, és akkor a következő negyedben majd föl fog
tartani. Olyan, mint azt mondanám, hogy zuhanásból rakéta üzemmódra
átkapcsolok. Így van, pontosan. Ez egy fizikai lehetetlenség, és azt mondom, hogy most inkább ez zajlik. Egyébként azt nem tudom, hogy észrevették-e, hogy a miniszterelnök még az első negyedévre, jövő év első negyedévre várta az, hogy majd itt mindenki el fog csodálkozni, micsoda nagy növekedés lesz. Igen. Tegnap azt hallottam, hogy hát nem tudom, Gulyás Gergely vagy Nagy Márton már a harmadik negyedévre tette ezt a bizonyos
csodálkozást.
Tehát azért tolódik kifelé, mert azt mondom, hogy azt mindenki belátta, hiszen szóltak, hogy főnök, az már nem fog menni. Tehát egy ilyen negyedévek után hirtelen, mondom, statisztikailag lehet nagyobb növekedés a rossz bázis miatt, de azért maga az üzletmenet nem tud ilyen hirtelen megindulni, és a külföldi kereslet sem úgy néz ki, hogy jövőre már majd szárnyalni fog. Enyhe emelkedést, javulást várunk, a német növekedés 0,2, tehát ennek örülünk olyan nagyon, hogy erre mondja a német, vagy a magyarul, hogy bárcsak a te gondod lenne az enyém, de én ez olyan möchtihában, tehát ez a 2%-os, 0,2%-os növekedés talán egy megindulása lehet egyfajta kilábalásnak a német gazdaságban.
Igen. Nem értek hozzá természetesen, de nem nagyon látnám be, hogy miért. Ha mondjuk az autóiparra gondolok, ami egy húzóágazat Németországban, az a legnagyobb bajban van. Tehát nem látszik, legalábbis ott nem látszik a növekedés.
Igen, rövid távon nem látszik, azért előbb-utóbb majd lesz kilábalás, mert gépkocsit mindig fognak venni, és hogyha a kínai elektromos autó nem tarolja le az egész piacot, akkor azért ez magához fog térni.
Minden megtesznek autó... azért, hogy letarolja.
De igen, de azért ez nem lehet teljesen totális letámadás. Biztos, de mindenképpen nehezebb helyzetben vannak ezek a gépkocsi gyártók, de azért most van egy dekonjunktúra a keresletben is, úgy általában is, nem csak a német autók, hanem általában az a gépkocsik iránt, és azért ez általában meg szokott változni. Tehát a gépkocsik iránti kereslet az sokkal inkább hullámzó, mint a, mondjuk amit naponta, vagy havonta, vagy évente veszünk gépkocsit, vásárlást el lehet halasztani 1-2-3 évvel, de előbb-utóbb azért lecserélik az autókat, tehát azért ez majd valahogy rendbe fog jönni, és hát azért remélhetőleg, hogy a német gazdaságpolitika is talán egy kicsit okosabb lesz, mint ahogy az elmúlt időszakban volt.
Próbáljuk megnézni, hogy hogy jutottunk idáig. Nagyon sok magyarázatot ad a politika, hanem nagyon sokat nem. De mondjuk a háború az egyik magyarázat, másik a magas energiaárak, ami szintén ezzel összefügg, de egyébként is az energiaárak, illetve a háborús pszichózis az állítólag teljesítménycsökkentő Európában. Azt én nem tudom megítélni, hogy így van-e. És Magyarország ennek következtében egy ilyen áldozati szerepben tűnik föl, amely szerephez a kormány politikájának vagy a gazdaság teljesítményének nincs köze. Uh-huh. Hanem ez itt kívülről oktrojálják ránk ezeket a negatív tendenciákat.
Uh-huh. Igen. Ez olyan, mint a szankciós infláció. Ugye nálunk nagyjából kétszer akkora volt az infláció, mint a régió többi országában, és háromszor akkora, mint az EU átlagában, és ezt nevezte a kormány szankciós inflációnak, ami azt jelenti, hogy mindenhol voltak szankciók, sőt más országokban még inkább voltak. Például az energiaimporttal kapcsolatban szankciók, Németország egyébként ezt szívta meg az elmúlt években, részben ezzel magyarázható a német gazdasági gyengekedése. Magyarországon az magas energiaárak valóban hatottak, de nem jobban, mint más országban, tehát szankcióknak nevezni azt az inflációt, ami mondom, sokkal nagyobb volt, mint más országban, ahol szintén voltak szankciók, nem nagyon lehet nevezni. Én nem, azt nem tudom, hogy a háborús veszély, vagy hogy nem tudom, hogy mondta, ez, az hat-e a gazdaságra. Én elég sok vállalkozóval találkoztam az utóbbi időben, meg rendszeresen szoktunk, meg vannak tesztjeink. Azt nem hallottam senkitől, hogy azért nem ruházok be, mert a szomszédban háború folyik. Azt mondja, hogy nem ruházok be, mert úgy látom, hogy a termékem iránt kicsi a kereslet, vagy éppen most nem érdemes növekedni, magasak a hitelkamatok, kevés a munkaerő, rengeteg mindent mond, de azt, hogy a szomszédban háború dúl, ami a magyar gazdaságot, hát lássuk be, az energiaárakon kívül másként nem érintette. Tudunk más mondani? Én most hirtelen nem tudok mást felhozni, ami a háború közvetlen gazdasági hatását jelenteni.
Arra gondoltak, hogy ugye Németország jóléte és gazdasági teljesítménye az nagyon erősen épült az orosz energiára.
Így van, tehát igen, na most ez így van.
Ez visszabegyőmennyire csak megszűnt, illetve ami volt, az rettenetesen megdrágult, ez a németeket különösen sújtotta, és mivel mi beszállítók vagyunk.
Ez hát így van, ez abszolút így van, tehát hogyha azt mondjuk, hogy a külső kereslet, nem azt mondjuk, hogy a háború miatt, hanem a külső kereslet, nyilván annak is köze van a háborúhoz, meg még sok mindenhez, de a háborúhoz is. Tehát a külső kereslet növekedése, de az egész világgazdaság most sokkal rosszabb helyzetben van, a világkereskedelem is, tehát nem csak az EU, az USA gazdasága úgy olvasom most, hogy szárnyal, tehát elég jó számokat hoz, de úgy általában a világkereskedelem is gyengélkedik, tehát ez nem csak egy EU-s és nem csak egy kifejezetten az orosz támadásra visszavezethető tényező, de valóban a külső kereslet az gyengélkedése vagy visszaesése az egyik fontos oka ennek a magyar zsugorodásnak. Hát azon kívül számos belföldi tényezője van, amit a kormány gazdaságpolitikája maga teremtett elő.
Magyarországon ugye az elmúlt majdnem 15 évben ahhoz szoktunk hozzá, hogy a politika rendeli meg, hogy a gazdaság mit teljesítsen és hogyan, vagy legalábbis megpróbálja. Ez én nem tudom, hogy milyen eredményre vezethet, de azt láttam, hogy amikor Nagy Márton megjelent, akkor egy új megrendeléssel együtt jelent meg. Tudnélik azzal, hogy legyen egy új gazdaságpolitika, ezt ki is mondták nem sokára, aminek hát ilyen furcsa részletei voltak az elején, az ársapkáktól kezdve, meg a különféle adóemeléseket nagyobb cégeknél, vagy a külön adók egészen pontosan. Uh-huh. De közben Nagy Márton, akit itt látok most a képernyőn, nagyon elégedettem, biztos a jövő évi nagy csodálkozásra gondol, azt mondta, hogy össze fogunk rakni egy olyan politikát, amiben a növekedés Magyarország tudja finanszírozni. Ez ugye azzal is összefüggött, hogy tudjuk, hogy a uniós pénzeket nem tudjuk adahozni. Én ezt úgy fogalmaznám, hogy nem akarjuk.
Igen.
Mert Orbán nem akarja azokat a változásokat végrehajtani,
igen,
amelyek következtében a hazája, az ő hazája, Magyarország, úgy hívják, hogy Magyarország, ezekhez a pénzekhez hozzájutna.
Igen, hallgattam reggel Lattmann Tamást, teljesen egyetértek vele azzal, amiket ő mondott, hogy gyakorlatilag ez beleillik abba az EU ellenes retorikába, amit a kormány folyamatosan hangoztat. Tehát azt nem lehet nagyon hosszú távon mondani, bár sok abszurd dolog van a mai politikában, hogy jönnek be a milliárdok folyamatosan, és közben pedig ezerrel szídjuk az Európai Uniót, most már olyan szinten, ami már azt hiszem alatta van bizonyos színvonalnak, tehát valószínűleg ezt az ellentmondást akarta a kormány azzal, hogy nem is kell nekünk az EU-s pénz kiküszöbölni, pedig az EU-s pénzek hiánya nagyon nagy szerepet játszik ebben a visszaesésben, azt még nem is mondtuk. Azt ugye el lehet képzelni, hogyha eddig folyamatosan táplálta a magyar gazdaságot egy évi 3-4 GDP, 3-4-5 volt 5% is a 15-20 közötti időszakban GDP-t elérő támogatás, ingyen pénz, amelyet lehetett költeni, ből lehetett beruházni. Félre is lehetett tenni, vagy nem tudom, hogy szokták ezt mondani, el is lehetett tenni, és hirtelen ez a csap megszűnik. Ez egy óriási befékezés. Ezt el tudjuk képzelni, hogy mekkora, tehát eltűnt a üzemanyag az autóból, és akkor hirtelen megáll, mert nincsen olaj, vagy nincsen benzin. Ez nem is tudom, hogy ilyen körülmények között ezzel a kormány miért nem számolt, vagy a következőkben és a jövő évben is miért nem számol ezzel a hiánnyal, ennek az EU-s pénznek a hiányával. Nem tudom elképzelni, szoktak engem is kérdezni, hogy miből lesz 3,3%-os növekedés jövőre. Én erre röviden azt tudtam mondani, hogy szerintem semmiből. Tehát még a 3% elérése is nagyon kétséges, éppen amiatt, amit az előbb mondtam, hogy most folyamatosan megyünk lefele-lefele, idő, amíg egyáltalán megfordulunk, és mondom, ezzel a bázis hatással is megtoldva, mondjuk a 2-3% közötti növekedést el lehet érni. Mi már ennek a rossz számnak a bejelentése előtt is a konjunktúra jelentésünkben 2,8%-ot írtunk, amit nagyon optimistának gondoltunk már akkor is, és azért vegyük észre, hogy a pénzügyminiszter is azt jelentette be, hogy a költségvetés 3,4%-os növekedéssel fog készülni, ami hát 3-6% közötti sávnak az alja. Gondolom, hogy azt mondta, hogy hát ha a főnök azt akar, hogy 3 fölött legyen, akkor tessék, ez 3,1%-kal nem szúrhatom ki a szemét, akkor lesz 3,4, de hát láttunk már olyat, amikor a költségvetést elkészítették valamilyen növekedési előrejelzéssel, és annak a negyedese lett meg a végén.
Most ilyen körülmények között, amiket még persze hozzátartozik az akkugyártás fölfuttatása Magyarországon, ami elvben egy olyan döntés volt, amivel a kormány vállalta, hogy irtozatos mennyiségű pénzt öl bele két szempontból. Egyrészt ugye mindenféle kedvezményeket ad ezeknek a jó részt kínai vagy dél-koreai vállalatoknak, hogy ide jöjjenek. Itt kicsit a magyar vízkészlet meg a föld feláldozása is belefért ebbe a dologba. Másrészt pedig megteremti az infrastruktúráját, tehát például most vizet és áramot próbál termelni, előhozni ezeknek a gyáraknak, azt mind a magyar állam fizeti. Nem ők, nem a beruházók. Nem úgy néz ki, hogy ez sikerült. És nem úgy néz ki, hogy ez a pénz valaha is visszajön. Az új gazdaságpolitika kidolgozása, vagy nem tudom, én úgy hívom most, hogy ahogy ők mondják. Elkezdődött ilyen nehéz állapotok mellett, és úgy tűnt, hogy a kormány elhatározza, hogy kívülről fogja finanszírozni. Tehát jó rész kínai hitelekkel például. Hát eddig nem is, tudunk semmit igazából.
Hát eddig is kívülről finanszírozta, csak eddig támogatásból, ingyen pénzből, az Európai Unió kohéziós és egyéb alapjainak a támogatásából. Azt gondolom, hogy azt bárki könnyen beláthatja, hogy hitelt felvenni, az nem ugyanaz, mint ingyen pénzt kapni.
Vagy egy kedvezményes hitelt.
Vagy egy nagyon kedvezményes hitelt, mint például a helyreállítási és ellenálló képessége, ez a bozasztó nevű, röviden RRF nevű, ahol 5,1 milliárd euró ingyen pénz járt volna, és 5,7 milliárd eurónyi majdnem ingyen hitel. Ezt kínai hitelből pótolni, hát rövid távon nyilván lehet, de azt gondolom, hogy öngyilkos vállalkozás olyan óriási kamatterheket ró a gazdaságra a következő években, amit még 10 év múlva is nyögni fogunk, vagy 15, akár 20 év múlva. Magyarországon ebben az évben körülbelül 5, sőt akár ennél magasabb is lehet a kamatfizetés aránya a GDP-ben. Ami azt jelenti, 4000 milliárd forint körül lehet ez az összeg, ami elképesztő, messze-messze a legmagasabb az Európai Unióban. Én most csinálok erről egy tanulmányt, hogy mire költ a magyar állam, és hát ilyen nincs az egész Európai Unióban, ahol ilyen magas lenne a kamatfizetés aránya, ami a legértelmetlenebb kiadás. Mert lehet, hogy azt mondjuk, hogy nem erre kellene költeni, hanem arra, de akkor legalább az is megvan, lehet, hogy nem az optimális költési cél, de valami azért lett belőle, de a kamatfizetésből semmi. Az olyan, mintha elégetnénk a pénzt. Megy ki a gazdaságba, és azt gondolom, hogy felelősen ezt az adósságállományt most már 60 ezer milliárd forintnál tartunk, és rendkívül gyors ütemben emelkedik az államadósság.
És ennek
még nincs vége. És akkor van még egy dolog, amit én szívesen elmondanék, már régen foglalkoztat, és úgy hallom, hogy nem nagyon szokták szóba hozni ezzel kapcsolatban. Ugye itt különböző rátákat, az államadósság hiányát, vagy az államadósságot, vagy a kamatfizetés, az mindig a GDP arányában mérjük, mert az egy szám lenne, hogyha azt mondanám, hogy jó, azt én mondom, hogy 60 ezer milliárd, ezt ugye az ember gondolja, de azért nehéz ezt elképzelni, inkább mindig egy ilyen rátával, GDP arányában fejezzük ki, és azzal szerintem most még nem számolt senki, hogy a magyar GDP nominálisan, folyóáron lényegesen alacsonyabb lesz, mint amivel korábban számoltak. Tehát van egy tölt, aminek a nevezője összement. Ennek következően a tölt növekedni fog. Tehát itt 81 ezer milliárd forintnyi GDP-vel számolt a költségvetés, és általában az elemzők is, ez van benne a költségvetésben, legalább ezt úgy stabilnak gondolták, hát nem az. Én most számoltam utána, ezzel a nagyon-nagyon lanyha növekedéssel, és még az infláció is alacsonyabb lett, tehát a nominális GDP az nagyon 79 ezer milliárd lesz körülbelül, jóval alacsonyabb, ennek következtében a mutatók is, tehát a kamatfizetés aránya az 5%-ot meg fogja haladni, és ez nem csak egy játék a számokkal, mert, hogy jobban néz ki egy 4-essel kezdődő szám, mint egy 5-össel, hanem ez azt jelenti, hogy egy folyamatosan gyengülő, egyre kevesebbet, még folyóáron is egyre kevesebbet előállítani képes gazdaságot terhel meg, ez az óriási államháztartási hiány és államadósság.
Ez hol itt vissza? Tehát hol fog hiányozni ez a pénz? Persze, hogy a kormány eldöntheti, hogy hol hiányozzon, de egy dolog biztos, és ez ügyben én csodálkozom is, hogy a NER elit, a gazdasági elit, az nem gyakorol nagyobb nyomást a kormányra, hiszen neki nagyon-nagyon fájhatnak az uniós pénzek elmaradásai. Ezeket nem pótolja egy kínai ital.
Hát ezt nem tudom, hogy milyen belső viszonyok vannak. Én is azt gondolom, hogy hát akit én ismerek, vállalkozó, kisvállalkozó, nagyvállalkozó, bármilyen politikai oldalon is álljon, hát egy vállalkozó, nagyvállalkozó kénytelenek nyilván azon az oldalon állni, egyébként már nem lennének nagyvállalkozók, a pénz oldalán állnak, de pontosan pénz oldalán állnak, és hát mindenki a fejét fogja ettől a óriási, én azt mondhatom talán túlzásnak, hogy történelmi bűn, ami most az EU pénzek kidobása ügyében történik.
Ilyen
többet nem lesz. Ezeket már nem lehet visszahozni. Ezt a bizonyos hosszú nevű helyreállítás és ellenálló képességi alapból járó, vagy nem járó, én nem szeretem azt mondani járó, mert járni nem semmi sem jár,
adható.
Ezt megadható pénzt, ez december végén véget ér. Tehát ha addig nem történik megállapodás a kormánnyal, akkor ezt az óriási összeget elveszítjük, ami egy dráma. Hát ugyanezt történt egyébként kicsiben a norvég alappal. A norvég alap az sokkal kisebb, tehát nagyságrendel kisebb pénz volt, de nagyon, kb. 70 milliárd forint, ami de nagyon fontos volt bizonyos leszakadó, hátrányos helyzetű rétegeknek, ilyen kis projektek szempontjából. Én magam is ismertem nagyon sok ilyet, óriási eredményeket tudtak vele elérni, és akkor már lemondott róla. Csak azért, mert a pénz egy részét nem az osztotta volna el, ami egyébként amennyire én ismerem, nagyon tisztességesen tette ezt korábban, akit ő akart, nem tudni, hogy ez mennyire tisztességes lett volna.
Igen, nagyon nehéz. Egyébként az ember azt gondolná, hogy egy rendszernek a túlélési ösztönéhez bizonyos fokig hozzátartozik a változékonyság. Tudom, hogy minél központosítottabb egy rendszer, annál rigidebb, annál inkább a további keménykedés felé hajtja a saját ösztöne és a logikája, de azért valami változékonyság, valami hajlandóság, a simulékonyságra, a dolgok átgondolására kéne, hogy legyen, kéne, hogy működjen. Ez nem változtatja meg a rendszer természetét. De valószínűleg nagyon sokat hozna a konyhára EU-s, vagy hozott volna az uniós pénzek ügyében. Nézze meg az ügyészséget, vagy nem az ügyészséget, hanem a bíróságok ügyét, ahol végrehajtottak bizonyos.
Igen.
Megváltozott ettől a rendszer? Nem változott meg.
Uh-huh. Igen, és ezért kaptuk meg azt a kicsi pénzt,
azt a 10
milliárd eurónyit, mert azt mondták, hogy jó, hát akkor látom, hogy valamit csináltatok, nem azt, amit kértünk, nem úgy, de azért látszik, hogy valami történt. Vigyétek a pénzt. Az másik kérdés, hogy az Európai Parlamentettől égtelen haragra gerjed, mert hát ő is látta, hogy azért nincsenek még ezek a dolgok teljesen rendben. Erre a kérdésre szerintem senki nem tud válaszolni. Valóban így van, hogy annyira elemi érdeke lenne, és nem csak a gazdaságnak, hanem akár ennek a politikai rezsimnek, a rezsim stabilitásának, hiszen azért az a jóléten alapszik az, hogy mindig tudjunk adni valamit. És hát ugye itt van rajtunk kívül 26 ország, 26 országban nem merül föl, hogy az ő szuverenitásuk, az EU közös politikája, ami nem is nagyon van, mindegy, de ami egyáltalán van, az a csorbul. Tehát egyik ország szuverenitása vagy integritása, és semmilyen nem csorbult attól, hogy elfogadta az EU-s pénzt, és én is azt gondolom, teljesen egyetértek, sokan nem ezt mondják, azt mondják, hogy ha elfogadta volna a feltételeket Orbán Viktor, akkor azzal magát a NERT, vagy lett az egész kleptokrácia alapuló rendszert ásta volna alá. Én is azt gondolom, hogy nem, akkor is lehetett volna mindenféle megoldásokat tenni.
Hiszen a gazdaságot oly mértékben uralják, hogy a különféle pénzekre jelentkező gazdasági vállalkozások jó része az övék.
Így van.
És nincs verseny köztük már.
Így van. Hát ez az építésnél egyetemen így van, és ugye ennek a nagy része építés, és azért az EU azt pontosan nem tudja ellenőrizni. Lehet, hogy már nem lehet 50%-kal túlárazni majd ezen túl, hanem csak 10-20-szal, tehát nem tud annak utána menni, hogy melyik szög vagy a beton mennyibe került. Tehát ott lehetett volna még manőverezési lehetőség, én sem értem. Ez egy olyan logika, amit mi szerintem nem értünk. Lehet, hogy majd egyszer ki fog derülni. Én most sokat gondolok vissza, hogy mondjuk a NER rendszer kiépítése, vagy az EU-val való kapcsolatok alakítása, az, amikor elkezdődött ez a konfliktus az EU-val, nem is értettük, hogy miről van szó. Valószínűleg valaki értette. Tehát én azt gondolom, hogy itt azért volt valami, ha mesterterv nem is, de valami koncepció, hogy hogyan lehet elrontani az EU-val való kapcsolatokat. Mert ez... azért ez nem egy politikai bokáruglak. Tehát már szinte ilyen szintű volt, személyeskedő, a plakátok, emlékezünk vissza, nem csak a von der Leyen, hanem előtte már a Juncker. Tehát ezek a lépések, ezek meg voltak tervezve, de hogy mi ennek a kifutása, vagy a célja, azt én nem tudom, és nem is merek olyasmit mondani, amiket még mondani se szabad.
Hát nagyon nehéz elképzelni, hogy más lett volna, mint a társadalom elfordítása az EU-tól.
Igen.
Igen. És hát ugyanaz történt a migránsok ügyében, akik egyébként nem Magyarország, de nem akarom még mondani ezt.
Igen.
Jó. Nézzük, hogy ez az új gazdasági politika, ez mit takar, már létezik egyáltalán. Ami most így előkerült, ez egy adóügyi dolog, aminek a médiában csak részletei jelentek meg, és hát tele van olyan dologgal, ami a kormánynak nem kerül pénzbe, de nagyon jól hangzik, és az emberek úgy gondolhatják, hogy ez milyen szép gesztus a kormánytól, hát például ugye a nyugdíj megtakarításoknak a felhasználási lehetősége. Látom, hogy ez idegesíti, mert hát ugye ez a végső csapás arra a rendszerre, amit azért találtak ki, hogy az emberek tényleg félretehessenek a saját öregkorukra. De ezt most a családjuk tiszta jó indulatból, vagy kényszerből, ezt meg fogja fúrni.
És hát nem tudhatjuk még szerintem, hát mondjuk persze nekem is szokták mondani, hogy milyen ez a családi konfliktusokhoz vezethet, de azért egyénenként nem olyan óriási összegekről van szó. Ugye azt lássuk, tehát én azt gondolom összességében, hogy ez a sem a magyar lakhatás, sem a magyar építőipar gondját nem fogja megoldani. Nagyon szűk összegről van szó, ugye csak egy bizonyos korosztály jöhet szóba, a nyugdíj előttiek, tehát 65 évnél fiatalabbak, és nyilván nem a 20-30 évesek, tehát mondjuk ez az 50-65 közötti.
Aki már megtakarított.
Akinek már van valami megtakarítása, nem tudom, 5 milliónál több, vagy valami...
Általában példák 5 millióval számolnak, és ez az 5 millió adható oda kiindulási alapnak a gyereknek, aki erre egyébként majd fölvesz hitelt. Természetesen, mert 5 millióból nincs lakás, ugye? 50 millióból van valami. Nem jó helyen.
Igen, igen. Hát elképzelhető, mondjuk arra, hogy a felújítása is lehetne, arra, hogy a fürdőszobát felújítsa belőle, mert az is kb. 5 millió, annak valószínűleg szerintem csak remélni tudom, hogy a honfitársaink annál hosszabb távon gondolkodóak, mint hogy elkótyavetjéjék a nyugdíj megtakarítást valamilyen lakásfelújításra. Lehet, hogy lesznek ilyenek, de azért azt gondolom, hogy ezért ez egy viszonylag szűk kör lesz. Tehát ebből nagyon nagy, jól tudom, 2000 milliárd forintról van szó az egészből, szerintem csak valami csekély része, pár száz milliárd, reményeim szerint.
Tehát nem fogják megbontani.
Én arra gondolok, hogy nem, mert azért hogy nem, vannak ilyen élethelyzetek, de azért ez nem általános, meg hát ugye a gyerekek már külföldön vannak, jó részre is mennek is külföldre, tehát...
Hát, ha csak ez úgy nem.
Viszonylag,
hát
attól még, igen. Szóval nem, én azt gondolom, hogy ez szűkörű, nagyon kártékony tudhatna lenni, hogyha széles kört érintene, de én magát az összeg, magának az összegnek az ismeretében is azt gondolom, hogy azért ez nem fog nagy méreteket ölteni.
Abban a rövid, tehát ilyen 5-6 perces reggeli beszélgetésben, amit folytattunk ebben a mai műsorban, szóba került az, hogy ha az ember megnézi ezt az úgynevezett adócsomagot, akkor azt látja, hogy a választóknak próbál valamiképpen kedveskedni dolgokkal. Ugye például a családtámogatási rendszernek egyebekkel, otthonteremtési támogatás, vagy ez komolyan, mint a nem is a Kádár, hanem a Rákosi korszak jött volna vissza, ez a munkáshitel. Munkáshitel. Na jó. Igen. Proletariátus már régen nincs, a munkáshitel van. Ezek szerint lesz majd békekölcsön is, na mindegy. Szóval, hogy ezek nagyon pici pénzek.
Pici pénzek, így van.
Azt mondja, munkáshitel 17 és 25 év közötti fiatalok, legfeljebb 4 millió forint. 4 millió forint nem pénz. Otthonteremtési tárgyalások legfeljebb 3 millió forintig igényelhető támogatás. Én nem azt akarom mondani, hogy ez üveggyöngy, csak azt akarom mondani, hogy apró pénz. És hogy mivel apró pénz, ebből az következik, hogy nincs pénzük.
De hát ezt tudjuk, hogy nincs pénz. Tehát rá kell nézni a költségvetésre, rá kell nézni a költségvetés állapotára, rá kell nézni arra, hogy leállítottak rengeteg, több száz milliárd forintnyi beruházást. Pedig az, ahogy visszautaljak a beszélgetésünk egy korábbi részére, az ő vállalkozói, támogatói körének nagyon-nagyon fáj. Ennek ellenére látható az állami beruházások zuhanása. Tehát látható az államadóság viharos növekedése. És ugye persze föl lehet tenni a kérdést, hogy miért kellett repülőteret venni, ami szintén beleszámít az államadósságba, amikor ilyen súlyos problémák vannak, de a költségvetésnek valóban erre a kicsi osszogatásra van lehetősége. Ez a GDP-t, a növekedés nem fogja befolyásolni. Bizonyos választói rétegeket talán megnyerhet, vagy megtarthat inkább erre. Tehát szerintem inkább ez itt a cél. De hát azért ez a munkáshitel, meg a többi, azért ezek mind-mind viszonylag szűkölt érintenek, kivéve a családi adókedvezmény felemelését. Azt hiszem, hogy két lépcsőben akarják. Ez óriási összeg, ez egy nagyobb kiadás lesz. Ugye azért családi adókedvezmény nagyon sok család vesz igénybe. Tehát ez lesz egyedül egy ilyen nagyobb. A többi, ez mind jól hangzik, de nagyon, nagyon csekély támogatás.
Lehet, hogy egy újabb cinikus mondatról kell beszámolnom, de azt hallottam ezzel kapcsolatban, hogy nem baj, majd elinflálja a kormány a család támogatási kedvezménynek a fölemelését, hiszen a korábbiakkal is az a probléma, hogy megadta, csak elinflálódott. És hát akkor lehet ilyeneket találni még ebben az adótörvényben, hogy a infláció követő adóemelések, amik nyilván a gazdaságban történnek, meg hol máshol.
Igen. Hát elinflálni, úgy, általában ezt szokták mondani, tehát minden túl nagy béremelését, általában a béremelésekről szokták mondani, a túlságosan nagy béremelés, vagy a nyugdíjemelés, most az ugye nincsen, tehát a nyugdíjat csak az infláció mértékében emelik nálunk, tehát az infláció követő, de ugye a bérek nem, ott azért elég jelentős reálbér emelkedést szeretne a kormány, ugye itt van ez a, már nem is tudom, mikorra ígérik az 1 milliós átlagbért, 28 vagy 30-ra, már nem, mindegy, teljesen mindegy, de na, ott felmerülhet ez a dolog. Ezekből a kicsi kis összegekből valami adókedvezmény, meg a munkáshitel, ebből nem, de abból, hogyha nagyon erőltetetten akarja a reál béreket emelni, ugye a nominális béreket, aminek van egy reál bér tartalma, infláció fölötti része, akkor valóban annak lehet infláció gerjesztő hatása. Ugye itt történt, hogy ugye azt a legutóbb egy konferencián is mutatta a gazdasági miniszter, hogy 1 millió lesz a valamikor, most elfelejtettem mikor, az átlag, bruttó átlagbér, és 1000 euró a minimálbér, de a minimálbérrel kapcsolatban van egy olyan direktíva, EU-s direktíva, hogy érje el az átlagbér 50%-át. És ez egy nagyon könnyű felszámolással kiszámolni, hogyha 1 millió az a bruttó átlagbér, és ennek a fele 1000 euró a minimálbér, akkor 1 euró 500 forintos euróval számolnak. 28 vagy 30-ban. Én ezt nem gondolom, bár nem lehet kizárni. Ugye pont most ezekben a napokban éljük át a gyors árfolyam gyengülésnek az időszakát. Mi egyébként, mint a Kopintáki, mi előre jeleztük azt, hogy pontosan azt írtuk, hogy elég valószínű, hogy az árfolyam még idén átlépi a 400 forintos euró, 400 forintot, az euró árfolyam. Ezt írtuk akkor, amikor még a nyomtatóban sem volt az anyag, amikor már átlépte. Úgyhogy ezt a mondatot ott még gyorsan át kellett írni. De, tehát ez várható volt, beleillik az eddigi trendbe, de nagyon remélhető, hogy ez most le fog állni. Tehát ez a gyors ütem, ahogy nap mint nap 2-3 forinttal gyengül, ez mi nem jelent, tehát ezt nem láttuk előre, és remélhetőleg ez csak egy kisiklás, de hát ugye egyébként, ha megnézzük, hogy az árfolyam 2010 óta egy ilyen szinte lineáris trendben, ugye akkor 270 forint volt, nem tudom, van, aki még emlékszik erre a számra, 270 forint volt egy euró, most pedig 400, szinte lineárisan emelkedtek. Vannak időszakok, amikor ez az emelkedés laposabb volt, sőt, mondom, volt néhány év, amikor egyáltalán nem, más a fölgyorsult, de úgy összességében, hosszú idősorban nézve a trendjét folyamatosan gyengült, és ebből azt gondolom, hogy ez az időszak sem lehet kivétel. Visszatérve arról, bocsánat, egy kicsit hosszú volt a válasz. Igen, ilyen mértékű béremelést például már könnyedén, hát nem, már infláló hatású, tehát önmaga megoldja, hogy az infláció emelkedjen.
De mivel ezek pici pénzek, és ugye az előző választásnál az országot belefullasztották egy óriási pénz esőbe, aminek a nagyon negatív következményét aztán éreztük. Most erre van esély a kormánynak mondjuk hitelekből, vagy bárhonnan? Ugye akkor mindenki boldog-boldogtalan kapott családtámogatás pluszokat, gyerek után járott, nem is tudom már, hogy micsodát. Még én is kaptam, képzelje el.
Hát, gratulálok. Én azt hiszem, hogy én nem kaptam.
Nem
semmilyen,
kapott?
Semmilyen jogon. Nem vagyok 25 év alatti. Vannak ugyan gyerekeim, de már inkább unokáim. Most visszagondolok, egy fityinget se kaptam, meg kell, hogy mondjam. Mindegy, de nem ez szerint mérjük a gazdaságpolitikát, nem a személyes szempontjaink szerint mérjük a gazdaságpolitikát. Azt szokták mondani, hogy akkor még volt pénz. Azt kell, hogy mondjam, hogy már akkor sem volt pénz. Gyakorlatilag 2020 óta, amikor beütött a Covid, és az Európai Unió felfüggesztette azt a bizonyos stabilitási és növekedési paktum beli feltételt, hogy 3% alatt kell lenni a hiánynak, és az államadóságnak csökkennie kell, akkor robbanásszerűen mindenhol felemelkedett a hiány, többek között azért is, mert bezuhant a gazdaság, sok pénz kellett a kórházaknak, de rengeteg állami kiadás keletkezett, bevétel meg csökkent, mindenhol növekedett, és ezt most egészen ezt a felfüggesztés, most egészen ez év végéig fenntartotta az EU, tehát lehetett annyit költeni, amennyit akart a kormány, anélkül, hogy a EDP, tehát a túlzott deficit eljárás alá kerüljön, ami macerás dolog. Nem jár különösebb következményekkel, de ide járnak az Európai Bizottságtól, belenéznek a fazékba, mi fő, megnézik a számokat, tehát az egy kicsit kellemet, meg mögött szégyenpadszerű, és onnan vissza lesz vezetve, de a magyar költségvetés azóta is 6% fölötti GDP arányos hiányt produkált, ez óriási. Más országban már megindult lefelé, hiszen már véget ért a Covid. Nem, a gazdaságok nagyjából helyreálltak, a kiadások nem olyan óriásiak a járvány ügyében, bevételek is kezdtek növegetni, de a kormány magyar kormány nem szokott le a nagy költekezésről. Tehát ráállt egy ilyen magasabb kiadási pályára, és erről nagyon nehéz lejönni. Tehát a 2022-es hiány is 6% fölött volt.
Tehát ez már egy ilyen költés alkoholizmus.
Így van, ez a fiskális alkoholizmus, amiről a Kopics György beszélt még nagyon-nagyon régen, most nem sokára jön Magyarországra megint. Tehát már akkor is hiányból finanszírozta a kormány ezt a dolgot, de akkor még voltak EU-s pénzek, bár már csak a kifutása, tehát ez a T plusz két év alapján, tehát maga a ciklus véget ér, de még két évig lehetett költeni rá, de már akkor is hiányból finanszírozta a költségvetést. Na most, hogy lehet-e, nyilván rövid távon mindent lehet. Még elég sokáig lehet, valószínűleg nagyon magas, vagy növekvő kamatok mellett lehet még hitelt fölvenni, csak ahogy az előbb mondtuk, ki fogja ezt visszafizetni? Magas kamatok mellett ezek összeadódnak, és hát előbb-utóbb ránk fog borulni a építmény.
Hát lehet, hogy erre célozva mondta valaki, talán Csillag István egy tegnap esti klubrádiós műsorban, hogy baj lesz. Tehát, hogy itt valami olyan módon sűrűsödnek össze a negatív tendenciák, és oly módon alkalmatlan a kormány arra, hogy változtasson a saját érdekében is, amit már beszéltünk eddig. És oly módon terheli meg ennek az országnak a jövőjét, a közeljövőjét is, hogy tényleg az ember azt gondolja, hogy ez így, pedig ugye én nem értek a dologhoz abszolút.
Valamennyire mindenki ért, mert szinte mondjuk a saját háztartás.
Inkább érzem ezt a dolgot.
Saját háztartásában is gondolhatja, hogyha már túl sok hitelt vettem föl, és már a fizetésem 80%-át a hiteltől lesz, akkor előbb-utóbb ellehetetlenül.
Igen, valami fogalmam van arra, hogy ez így nem tartható sokáig.
Van. Így van.
De mi lesz?
Hát nem vagyunk jó sok, nagyon sokféle kimenetele lehet. Én azt gondolom, egyébként hallottam Csillag interjúját tegnap, és egyetértek vele, hogy rövid távon az nem feltétlenül, ugye szokták mondani, hogy ezek a tarthatatlan állapotok, ugye történelme még két évtizedig tartottak, volt ez egy történésznek a mondása, lehet még húzni, csak az a kérdés, hogy mikor fog egy olyan pont eljönni, amikor már azon, hogy változtatni kell. Nem tudom, hogy a kormány, ugye gondolkodik ezen. Tehát azt látjuk, hogy a kijelentések, amikor 3-6%-os növekedésről, fényes jövőről, Európa leggyorsabban növekvő gazdaságáról van szó, amikor most pillanatnyilag még a leglassabban növekvő gazdasága vagyunk, mitől leszünk a leggyorsabban növekvő gazdaság? Ugye, amik erről beszéltünk, ez a 3 főpont és 21, nem is tudom milyen pont, ez biztos, hogy 100%, hogy ezt
én
nem fogja, hogy gondolkodnak-e ezen, mert nyilvános gondolkodás nincs. Azt gondolom, hogy ilyen körülmények között, amikor látjuk, hogy ilyen súlyos a helyzet, akkor akár még szakértők bevonásával, nem csak a saját szakértők bevonásával, akik már szerintem nem mernek őszintén beszélni, ellentmondani, valamilyen tervet kidolgozni arról, hogy hogyan lehetne ebből a slamasztikából kimászni. Egyébként kohéziós pénzek még jöhetnek, tehát mondjuk ez az RRF el fog veszni, ez a 10 milliárd, több mint 10 milliárd euró, 11-nél is több milliárd euró, ez mondjuk el fog veszni, de még a kohéziós pénzeknek is van egy jó 10 milliárd eurós része, sőt, talán még több is, mert különböző programok vannak, amit nem is tudnám felsorolni. Ez még van egy fölfüggesztett része, amit még meg lehetne szerezni. De hát most ennek sem túl jók a kilátásai. Szerintem most, ha most jönne egy ilyen jó kis EU-s pénz spritzer, amire sokan azt mondják, hogy persze rögtön elvinné a NER, nem tudom, de én azt gondolom, hogy hogy attól még én arra szavaznék, hogy jöjjön az a pénz. Akkor is, hogyha demoralizáló, meg mindenféle hatása van, jöjjön az a pénz, akkor az nagyon tudna lökni a gazdaságon, mert most van, hogy ki van szikkadva. Tehát eddig esett az eső, most már nincs eső, ki szikkadt, valahogy például ez sokat tudna segíteni a jövő évi növekedésen, de így, hogyha csak ez a nagyon pici pénzecske csordogál, akkor nem.
Hát, ha belegondolunk, mert azt említette, hogy egy kép jutott eszembe, hogy beomlik egy épület, csak így lassítva, és ez a beomlás eltarthat nagyon-nagyon sokáig, attól függően, ugye, hogy mennyire lassítom le a filmet. És a másik meg, ami eszembe jutott, hogy tehát voltak éppen a Magyarország eladósodása 70-es években kezdődött a 20. században, ugye? És igazából a század végére okozott ez olyan drámát, amiből egy rendszerváltás lett. Tehát legalább 20 év.
Körülbelül 20 év. Hát ugye 89-ben már ismét, hát nem fizetésképtelen, de óriási fizetési bajban volt a gazdaság. És gyakorlatilag ez az eladósodás a 70-es évek elején, 72-73 körül kezdődött. Én 74-ben kezdtem el dolgozni, akkor a kelet-nyugati kereskedelemről volt az első nagy cikkem, ami megjelent a Zöld Újságban, amiben már szó volt arról, hogy de hát ez olyan kereskedelem, amiben mi inkább importálunk, tehát itt ez óriási eladósodás indult meg. Gyakorlatilag 20 év volt. Közben voltak nagyon súlyos befékezések, azért ne felejtsük el. Tehát a 80-as évek elején azért nagyon, akkor dekonjunktúra is volt, ugye akkor volt az argentin válság, meg egyéb ilyen nemzetközi válságok, ugye akkor léptünk be az IMF-be, emlékezzünk vissza, meg a valuta alapba, de azért voltak nagy nehézségek, közben is, és akkor 89-re a dolog kifulladt, és ugye akkor állt elő Németh Miklós a parlamentben azzal, hogy
leszegett fejjel, hogy bocsánat, tart. De nagyon... Igen.
Nem tudom, hogy ezt haldoklásnak nevezném, mert ez az egészség állapotának a romlása, folyamatos romlása.
Jó. Hát...
Igen, kezeltetni kellene magunkat, hogyha ezzel a képpel élünk.
Mit felejtettünk még ki abból, amit ez a kormány megpróbál tenni most új gazdaságpolitika címén, amit előhoz elénk tálal, vagy nem tálalja elénk, csak a gazdaságnak mutatja föl. Tehát mi van, amire még képes, ami jelent valamit, legalább kicsi javulást, ötletet, kreatív mozdulatokat, bármit. Tehát tulajdonképpen kifogytak. Ennyi volt, amit ide elénk tudtak tenni?
Uh-huh. Hát... Ugye, amit még lehetne mondani, és ami a kormánynak az ilyen új gazdaságpolitikai programpontja, ez a kisvállalatok támogatása, ez a Demján Sándor féle támogatás. ez sem új, tehát ez lehet új gazdaságpolitikának nevezni, én is, vagy már kiderült, elég hosszan vagyok, régóta vagyok a pályán, meg nem tudom mondani, fel nem tudom sorolni, hány ilyen kisvállalkozás támogatási program a legkülönbözőbb nevekkel, amikor még él Demján Sándor, akkor más nevekkel futott ki, és átütő növekedést nem hozott. Ez nem is arra van, tehát a kisvállalatok támogatása soha nem a gazdaság növekedése érdekében van, az egy szociális kérdés, a kis egzisztenciák megtámogatása, és tehát ez egy nagyon fontos szegmense a gazdaságnak, egy kis kötőszövete, hogy sok kis cég működik a nagyok körül, tehát erre szükség van, de ebből nem lesz robosztus növekedés. De a kormány sem pontosan így gondolja, szerintem, mert most hallom, hogy újabb koreai cég költözik, most már elfelejtettem értelem, hogy milyen cég, valamilyen...
Miért jön ide?
Cég, befektető cég, nem tudom, valamilyen kütyüt, valami műszaki, tehát azt hiszem, hogy az, hogy autóhoz való, ha jól emlékszem, de mindegy, de valami óriási nagy beruházással, tehát azért a kormány nem tett le arról, és azon, hogy lelke mélyén azért valahogy azt gondolja, hogy ezt a gazdaságot a újabb és újabb külföldről betelepülő, ugye most már nyugatról nem jönnek, keletről betelepülő cégeknek a termelése fogja hozni. Most azt mondta, hogy mondjak valami biztatót, hogy miben bízik, de az a baj, hogy most megint olyanba kezdtem, ami szintén nem biztató abban az értelemben, hogy miközben nagyon fontos, és én is, amikor jöttek a multik, nagyon sok cikket írtam arról, és nagyon hangoztattam, hogy milyen termelékenység növekedést, munkakultúra javulás, stb. Hoznak. Hát körül kell nézni Győrben, vagy Kecskeméten a Mercedes, Audi Mercedes ügyében, meg Egerben, a Bosch, meg a többi ügyben. Tehát ezek nagyon fontosak, de egy bizonyos pont után, és az a pont, és ez már eljött, amikor ezek a cégek a magyar vállalatok elől szívják el a munkaerőt, akkor ez már tud káros lenni. Tehát akkor, mondjuk, amíg nem volt ez a nagyon feszes munkaerő piac, gondolom mondjuk 4-5-6-7 évvel ezelőttig, amikor a munkanélküliség kifejezetten magas volt, tehát nem tudom, reális cél volt, vagy adekvát cél volt az, hogy munkahelyet teremtsünk, ma már nem a munkahelyteremtés, 100-valahány ezer munkanélküli van, és azoknak is nagy része átmeneti munkanélküli, nagyon kevés a hosszan tartó munkanélküli, vagy hosszú ideje munkanélküli, tehát ma már a munkahelyteremtés se ellentétben, arra kellene gondolni, hogy ennek a belföldi vállalkozói rétegnek óriási a munkaerő igénye, és pillanatnyilag ezt a külföldi betelepülő cégek akadályozzák. Nagyon sok olyan vállalat van, aki panaszkodik, hogy azért nem tud munkaerőhöz jutni, és nem tud megrendelést teljesíteni, nem tud bővülni, mert betelepült egy multi, és az elszívja a munkaerőt. Tehát azt gondolom, hogy ez is egy, tehát ez egy megfontolandó gazdaságpolitikai koncepció kellene, hogy legyen. Mit akarunk ezzel kezdeni? De ezt nem látjuk, hogy a kormány ezen gondolkod, inkább azt látjuk, hogy mondom, folyamatosan újabb és újabb külföldi cégeket hoz be, ami most már sok.
Hát én ezt én magam úgy írom le, hogy az akarat diadala. Hát, ha egyszer annyira akarhatom, hogy be is jön, de ez nem szokott így lenni.
A párhuzam egy kicsit, igen, de ne, igen, tehát akarat az van, hogy kiszuszakoljuk, vagy hogy mondta, kipasszírozzuk a gazdaságból a 3-6, vagy ki, de nem lehet, nem, passzírozni nem lehet.
Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk. Palóci Éva közgazdász, a Kopintárki vezérigazgatója volt a vendégünk 9 és 10 óra között. Józsa Márta, Balogh Kármen, Studer Dániel, Nemes Dávid, Cselmeci János és Szénási Sándor köszöni a ma reggeli figyelmüket is. Minden jót!
Reggeli gyors, nem maradjon le semmiről.